zarándoklat és engesztelő szent mise az 1944-45-ben kivégzett vajdasági magyarokra emlékeztek. Délvidéki szolidaritás napja a Szerbiában élő magyarság jogaiért emelték fel a szavukat. Időkapszulát raktak a székelyföldi Csíkkarcfalva erőtemplomába a műemlék restaurálása után, és báloztak a támogató jegyekből befolyt összeget a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére fordítják. A híradót látják, szép estét kívánok! Az 1944-45-ben kivégzett vajdasági magyarokra emlékeztek Budapesten, a Szent István Bazilikában tartottak engesztelő szentmisét. Ez már a 11. esztendő volt, amikor a harang a II. Világháború végén ártatlanul megkínzott és megölt magyarokért szólalt meg.
Szombat éjjel indultak zarándokok vajdaság több településéről Budapestre. A Topolyáról érkezők többségének ez volt az első zarándok útja. Nekik szüleik, nagyszüleik mesélték el, hogy annak idején kik és hogyan követték el a szörnyűségeket.
Úgy érzem, hogy kötelességem ezt megtennem, meg az itteni népnek, magyaroknak, meg akiknek volt ilyen mártír halál, hogy meghaltak, hogy mégis ezt a tiszteletet megadjuk ezen a napon.
Mindenható Istenünk!
A Szent István Bazilikában Kisligó László megyés püspök prédikációjában arról beszélt, hosszú távon van értelme az áldozatnak, a küzdelemnek, az igazság melletti hűségnek, a valódi értékekről szóló hiteles tanúságtételnek.
A délvidéki vérengzések hitükért, magyarságokért, mindkettőért kivégzett.
A már 11 éve november utolsó vasárnapján tartott szentmisére 200 zarándok érkezett a vajdaság minden részéről. A délvidéki zarándokok tiszteletére Schmidtné Makrai Katalin asszony adott fogadást.
Természetes volt az első pillanatban, hogy az ügy mellé állok, és mindent elkövetek, hogy azok a bűnök, amiket elkövettek a magyar áldozatok ellen, azok a bűnök egyszer igazságot nyerjenek, és békében nyugodhassanak a honfitársaink.
Két hete abban állapodott meg Áder János köztársasági elnök és Tomislav Nikolic szerb elnök, hamarosan közösen hajtanak fejet az 1944-45-ös titói megtorlások vajdasági áldozatai előtt.
A Szerbiában élő magyarság jogaiért emelték fel a szavukat Nagyváradon a délvidéki szolidaritás napjának résztvevői. A rendezvényen ott volt a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség ügyvezető alelnöke és a Vajdasági Magyar Demokratikus Közösségének alelnöke is.
A délvidéki magyarság jogainak védelme és a méltánytalanul súlyos börtönbüntetésre ítélt temeréni fiúk ügyének felkarolása. Ez volt a két legfontosabb cél, amiért életre hívták a délvidéki szolidaritás napját.
Mi magyarok az anyaországban és a határain túl csak azt kérjük, hogy tartsák tiszteletbe jogainkat és emberi méltóságunkat.
A nagyváradújvárosi református templomban Tőkés László igehirdetésében az összetartozást emelte ki. Arról is beszélt, hogy az öt temeréni fiú sokkal nagyobb büntetést kapott, mint a magyar verések tettesei. Szerinte Szerbia unió csatlakozásához Magyarország támogatását nem lehet a temeréni fiúk kegyelmi kérésére adott válaszhoz kötni, mert ugyan a büntetés önmagában jogos, csak a nagysága nem.
Távolról sem akarom ezt a tragikus esetet a maga egyediségében nézni. Ebben az esetben az egyedi hordozza az általánosnak az ismérveit, vagyis egy általános a magyarságában való megaláztatás általános sorsára val.
A VMS alelnöke arról beszélt, hogy a szerbekkel való együttélés nem problémamentes, de a Kárpát-medencében eddig egyedül a vajdasági magyarságnak sikerült elérnie a személyi autonómiát.
Az autonómia forma, amely Szerbiában létezik, amely természetesen nem tökéletes, de létező és működőképes. Egy olyan jogot biztosít a vajdaságban élő magyarok számára, amely jelenleg nem létezik sem Romániában, sem Felvidéken, sem bárhol másott a világon.
A délvidéki szolidaritás napjának résztvevői abban bíznak, hogy Szerbia unió csatlakozásáig Magyarország támogatásával sikerül megoldani a még rendezetlen ügyeket.
Ma van a Szovjetunióba hurcoltak emléknapja. 1953-ban 1500 politikai elítélt érkezett haza ezen a napon a gulágról. Becslések szerint 800 ezer magyar került munkatáborokba, közülük minden második meghalt az embertelen körülmények miatt. Hogy a kínok ne merüljenek feledésbe, az egykori foglyokat tömörítő szervezetek és a Fidelitas együttműködési megállapodást írtak alá. Cegléden a térség legnagyobb szovjet fogolytáborának helyén emléktáblát avattak.
Berghofer Róbertet a szülei budapesti háza elől hurcolták el a szovjet katonák 1945. januárjában, amikor éppen vissza akartak költözni az épületbe a harcok befejeztével.
Davaj, davaj, Málinki robot. Hát fogalmam se volt, nem hallottam még soha ezt a szót. De hát aztán magyarul is közölték az ő segítőik, hogy egy kis munkára el kell menjek velük, 3 év lett belőle.
A történészek becslése szerint mintegy 800 ezer magyart hurcoltak el szovjet munkatáborokba a háború utáni években. Közülük minden második meghalt az embertelen körülmények miatt. Az egykori politikai rabok szervezetei és a Fidesz ifjúsági szervezete együttműködési megállapodást írt alá. Azt mondták azért, hogy az akkor történtek ne merüljenek feledésbe, és a mai fiatalok is tudják, mi történt a kommunista diktatúra idején.
Nem szabad hagyni, hogy a 20. század második feléről hiányos ismereteink legyenek. Csak így lehet megérteni, hogy milyen út vezetett a mába, csak így lehet megérteni azt a világot, amely körülvesz minket.
November 25-e idén először a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja. Az országgyűlés Mencer Erzsébet fideszes képviselő javaslatára hozott erről döntést, akinek a szülei is 10 évet töltöttek szovjet fogságban.
Az ő megváltó halála.
Az emléknapon Cegléden az egykori huszár és páncélos laktanyában emléktáblát avattak. Itt volt ugyanis a szovjet megszállás kezdetén a Kárpát-medence legnagyobb szovjet fogolytábora, ahol 1944 és 46 között 200 ezer magyar raboskodott.
A Málenki robot elhurcolt áldozataira emlékeztek Csapon is. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke Kovács Miklós beszédében párhuzamot vont az 1944. novemberében történtekkel és a jelenlegi kárpátaljai helyzettel. Azt mondta, idézem, 20 évvel a rendszerváltás után az emberek olyanokra szavaznak, akikről tudják, hogy tolvajok és banditák. Kovács Miklós utalt arra a szavai szerint magyar ellenes politikára is, amellyel a magyar nyelv hivatalossá tétele ellen harcolnak Csapon. Szerinte ma folytatódik az, ami 1944-ben elkezdődött.
Én sokszor tapasztalok olyan hozzáállást az itteni főnökség részéről, hogy a magyarság megtöretését ilyen kész magától érthetődő ténynek kezelik. Úgy állnak hozzá, hogy a magyar egyszer magyar már megtanulta a helyét, mármint hogy szolganép egyszer és mindenkorra. És amikor a magyarok mégiscsak a jogaikért állnak ki, akkor ez számukra egy különösen bosszantó, dühítő, sértő cselekedet, és ilyenkor mutatják ki igazán azt, hogy mit gondolnak rólunk.
Gazdaságfejlesztés a határ mindkét oldalán, a Kárpát-medence magyar lakta régióiban. A Vekerle terv keretében egy nagyváradi konferencián összegezték a lehetőségeket, miként lehet versenyképes hazai termékekkel, a turizmus fellendítésével erősíteni a helyi kis és közepes vállalkozásokat.
Amit megkínálok, ez pedig egy muskotáj, egy illatosabb, egy kicsit visszamaradt cukros bor, egy muskotáj Otonel.
Boros gazda kínálgatja magyarországi vendégeit a diószegi Hájt pincében. Idén májusban először pincefesztivált is tartottak a Bihar diószegi szőlősgazdák, hogy az érmelléki borászatnak így szerezzenek újra hírnevet.
Az első szőlő veszőket Nagy Lajos örökítette ezen a vidéken. Tehát ha azt nézzük, akkor lassan közel 1000 éve foglalkoznak őseink ezen a vidéken szőlőműveléssel.
A magyar kormány a Kárpát-medencében a Vekerle gazdaságfejlesztési tervvel segíteni a határok mindkét oldalán a vidék felzárkóztatását, a helyi termékek gyártását, népszerűsítését.
Az 5. égtájnak hívjuk a Kárpát-medencét, és minden eszközzel igyekszünk a vállalati kapcsolatokat bővíteni, és ennek ehhez az intézményi rendszert és támogatottságot is megteremtjük.
Nagyváradon a Párciumi Keresztény Egyetem szakemberképzéssel szállt be a programba.
Egyrészt önkormányzatok irányából érkezett megkeresés, hogy nem csak önkormányzati képviselőket, hanem önkormányzatokban dolgozó szakembereket is készítsünk fel, nem csak az európai pénzeknek a fogadására, jó elköltésére, hanem a specifikus pályázatmenedzsment tevékenységre.
Az összehangolt Kárpát-medencei gazdaságfejlesztés prioritásai között szerepel a mezőgazdaság, a vízgazdálkodás, az alternatív energia és az egészségturizmus is. Időközben megnyílt a Magyar Termék Nagydíj Vándor kiállítás is, amelyet Mór, Csíkszereda és Marosvásárhely után decemberben Kolozsvárra és Újvidékre is elvisznek.
Kolozsvár lesz Európa ifjúsági fővárosa 2015-ben, így döntött a szlovéniai Mariborban ülésező Európai Ifjúsági Fórum. Az erdélyi városa döntőben a bolgár Várnát, az orosz Ivanovót és a litván Vilniuszt megelőzve nyerte el a címet.
Egy helyzenekar és a Romániát az idei Euróvíziós Dalfesztiválon képviselő Mandinga koncertjével ünneplik, hogy Kolozsvár viselheti 2015-ben az Európa Ifjúsági Fővárosa címet. A projektet a magyar fiatalok által létrehozott Pont csoport koordinálja. Előkészítésével több mint 30 ifjúsági szervezet mellett a polgármesteri hivatal is bekapcsolódott. Meg kell mutatnunk Európának, hogy van mit megmutatnunk. Legyen szó művészetekről, kultúráról, multikulturalizmusról, ifjúsági vagy gazdasági életről. Mert mi itthon tulajdonképpen egy kis Európa vagyunk magunk is, mondja a polgármester. Az ifjúsági főváros címet egy éven át viselheti Kolozsvár. Azt mondják, 2021-re még tovább lépnének. Pályázni szeretnének az Európa kulturális fővárosa címre.
Egy első lépés, ez az út eleje tulajdonképpen, ez a mai dátum, illetve a tegnap éjszakai döntés, és én azt gondolom, hogy egy olyan út, amelyen tulajdonképpen a legfőbb előny ez a tapasztalatszerzés, illetve az, hogy Kolozsvárt megismerik európai szinten.
A város majdnem 100 programot tervez 2015-ben. Ezek között lesznek kulturális események, köztéri megmozdulások és európai szintű konferenciák is. Azt ígérik, megpróbálják kihangsúlyozni a város több nemzetiségű jellegét is.
Időkapszulát raktak a székelyföldi Csíkkarc falva erődtemplomába, miután befejezték a műemlék restaurálását. A fémhengert a településről származó volt kulturális miniszter Kelemen Hunor RMDSZ elnök helyezte el a főoltár előtt. A munkálatok közben a régészek több korábban még nem látott freskót is feltártak. A helyreállítás során nem csak a templom épületét, a kaputornyat is felújították.
Elég jelentős művészeti, illetve művészettörténeti értéket képviselnek.
A restaurátor szerint megérte a befektetett munka. Megmentették, és ahol korábban le volt takarva, ott is láthatóvá tették a katolikus templom külső és belső falain feltárt freskókat. Az egykor négy település híveit szolgáló kora középkori nagyboldogasszony plébánia templom már az 1332-es pápai tizedjegyzékben is szerepel. Először 1444-ben, majd a 18. században is bővítették. A most feltárt falképek a középkorból származnak.
Ennek a templomnak a felújítása egy sikertörténet. Ez a sikertörténet csak úgy tudott megvalósulni, jó összefogással és az RMDSZ részvételével a kormányban.
Az erőd templom, a kaputorony és kerítőfal felújításához szükséges 600 ezer eurót a helyiek önerőből nem tudták volna előteremteni. A restaurálást a Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium támogatta.
Nagyon aránytalanul történtek a műemlék helyreállítások az elmúlt évtizedekben. És 2,5 év alatt egy olyan helyzetet teremtettünk, hogy akkor, amikor a tárcát én átadtam május 7-én, akkor 99 műemléknek a felújításra kezdődött el. Ez 34%-a volt a teljes országos helyreállítási programnak. Az 1%-hoz képest, amellyel én átettem a tárcát.
A csíkkarcfalvi erődtemplom felújítási munkálatainak dokumentációját végül egy időkapszulába tették. A jövő nemzedékeknek szánt üzenetet tartalmazó fémhengert a templom főoltára előtt helyezték el.
Több mint 100 éve tárták fel Székelyföld legnagyobb templomi freskóit a bögözi református istenházában, de a restaurálás nem indult el. Idén azonban a templom teljes felújításával egy időben a Szent Margit és Szent László legendáját, valamint az utolsó ítéletet megjelenítő falfestményeket is rendbehozták.
Egy csata jelenet, valószínű a cserhalmi ütközet vagy a kerlési csata, ugye amikor a kunok ellen harcolnak.
A református templom falán található freskókat mutatja a lelkipásztor. Ezek a falu nevezetességei.
ekkora terjedelemben freskó a környéken nem található, hát csak ugyan ezért érdemelt ez több figyelmet, hiszen nagyon sok látogató érkezik hozzánk, talán azt mondhatnám a világ minden részéről.
A csaknem 800 éves képeket a 19. században tárták fel, de egészen mostanáig egyáltalán nem is konzerválták. Az erdélyi restaurátorok egyetértettek abban, hogy nem lehetett tovább halasztani a felújítást.
Gyakorlatilag érintésre lehullhattak darabok, ezeket beinjektáltuk, konzerválási műveleteket végeztük el.
A templomhajót hamarosan újrafedik, és megújul a fabútorzat. A kazettás mennyezetet és a kődíszítő elemeket is tervezik restaurálni. Amint egy 500 000 eurós költségeket a Román Kulturális és Örökségvédelmi Minisztérium, illetve a budapesti Új Ezredév Alapítvány fedezi.
Életveszélyessé nyilvánították a bátaszéki templomot, mert néhány hónap alatt 12 cm süllyedt a tornya. A plébános szerint a templom olyan rossz állapotban van, hogy akár egy nagyobb szél ledönteni a tornyát. Az épület helyreállításához 100 millió forintra lenne szükség.
A templom torony szerkezete életveszélyessé vált.
Pénteken tudta meg a plébános, hogy be kell zárni a bátaszéki katolikus templomot. A vasárnapi szentmisét már a gimnáziumban tartották. A híveket lesújtotta a hír.
Ide került a gyönyörű templom.
Jaj, ez így is nagyon szép.
De hát majd csak bízunk benne, hogy helyre jön és szép lesz.
A templom 83 méter magas tornya pár hónap alatt 12 cm süllyedt. A torony faszerkezetét ugyanis homokkő alapra építették, ez okozhatta a problémát.
Sajnos úgy tűnik, hogy a savas eső meg az egyebek következtében ezt a homokkövet a csapadék kikezdte. A hajszárrepedések egyre nagyobbak lettek, ez bevezette a vizet.
A teljes felújításhoz több mint 100 millió forint kellene.
Megpróbálunk különböző forrásokat fölkeresni, pályázatokat.
Gyűjtést is szerveznek, hogy minél hamarabb előteremtsék a szükséges pénzt.
Elég szomorú, hogy ez bekövetkezett, de bízunk benne, hogy a kereszténység összefog, a bátaszéki nép, mint eddig is összefogott.
A Pécsi Egyházmegye azt ígérte, a következő hetekben ideiglenesen megerősítik a tornyot, hogy a karácsonyi szentmisét újra ott tarthassák.
Zsúfolásig megtelt a zombori magyar polgári kaszinó épülete. Tegnap ünnepelték a szervezet 150 éves fennállását. A Szórvány Magyarság Művelődési Intézménye ma már nem csak a kultúra és a hagyományok ápolásában játszik fontos szerepet, hanem a kis számú magyar közösség megtartásában is. Zomborban a magyarok lélekszáma az elmúlt 100 év alatt 10 000-ről 3 700-ra csökkent.
Saját indulója is van a 150 éves zombori magyar polgári kaszinónak. Ma az egyetlen magyar művelődési intézmény az egykori megyeszékhelyen.
Országhatárok ugye a fejünk fölött váltakoztak, mi meg itt voltunk egy helyben, egyfolytában. Viszont a cél és az, hogy az egyesületünknek továbbra is fenn kell maradnia, az az, hogy megtartsuk a magyarságot, a mindenkori magyarságot ezen a területen.
A zombori kaszinónak a dalártája mellett volt szimfonikus zenekara is. Egy időben pedig a hivatásos színház előadásait is itt készítették elő.
Volt olyan év, amikor 72 produkció volt. Ez nem csak a mi előadásaink, hanem vagy hoztunk vendégeket, vagy mi szerveztünk valamit.
A kaszinó szervezi a helyi megemlékezéseket is. Így ők ápolják Svejdel József aradi vértanú emlékét, és rendben tartják a helyi temető honvéd sírjait. Most szoboravatóra készülnek. A vajdasági filmes Bosnyák Ernőnek állítanak emléket.
A főutcán fog állni, álló szalember nagyságú szobor lesz, egy háromlábas kamerával, ahogy veszi a főutcát. Ez az elképzelés.
A kaszinóban ápolták a világháború sérülteket, ide fogadták be az 56-os menekülteket. A helyiek a magyarok házának hívják.
Megmaradásunk zálog a Zomborban. Nagyon kevés fiatalunk van, de azokat össze kell fognunk. Ugyanúgy az időseket is, mert eltűnünk másképp.
A jubileumi rendezvényen szinte mozdulni sem lehetett, annyian voltak. A több mint 130 fős tagság mellett a belgrádi magyar nagykövetség, a határon túli társintézmények, az egyházak, politikai szervezetek mellett más civil egyesületek képviselői is együtt ünnepeltek.
Rohamosan öregszik a lakosság Romániában, rövidesen a gazdaságban is érezhető lesz, hogy egyre kevesebb az aktív korú, miközben egyre több embernek kell nyugdíjat kifizetni, vélik az elemzők. A lakosság öregedésének a legfőbb oka az elvándorlás, és az, hogy egyre kevesebben vállalnak gyereket.
A fiam Temesváromban, ott van pap, a lányom meg van Kurticson, a férje beteg.
Barják Mária néni sorsa az egyre idősödő romániai társadalom helyzetét tükrözi. A munkaképes fiatalok a közeli városokban keresnek boldogulást.
Némelyiknek, aki egyedül van, azoknak nehéz a sorsuk, na ugye, a magány az nehéz.
Az utóbbi két évtizedben felével, 800 ezerről 1,2 millióra nőtt a 80 évek felüliek száma Romániában. Az átlag életkor két évtized alatt 33 évről 40 évre nőtt. A statisztikai átlagot az rontja le, hogy az utóbbi két évtizedben jóval kevesebb gyerek született az országban, mint korábban. Arad megyében például a magyarul tanulók száma majdnem 600-al csökkent egy évtized alatt.
Amikor a nagyobb elvándorlás volt a 90-es években, akkor nyilván a fiatalok, a mostani potenciális szülők vándoroltak ki, és nem a nyugdíjasok.
Elemzők szerint hamarosan a gazdaságban is érezhető lesz, hogy egyre kevesebb ember dolgozik.
A nyugdíj fizetések és más biztosításoknak a kifizetése az kérdésessé válik pénzforrás hiányában. Nincs, aki újra termelje ezeket a forrásokat.
A romániai lakosság előregedésének fő oka a fiatalok elvándorlása és az egyre csökkenő gyermekvállalás. Ugyanilyen meredeken zuhant a népszaporulat Romániában 1989 után, amikor a Ceausescu diktatúra bukása után engedélyezték a terhesség megszakítást. Az Arad megyei kisiratoson a Máltai Segélyszolgálat szociális otthonában elsősorban fogyatékkal élőket látnak el, de ma már az idősek részéről is nagy az igény.
35-40 beutaltunk közül nagyon kevés, 1-2, aki 20-30-40 éves, a többség az 60-70-en fölül van.
Az új nemzedék számarányának csökkenése leginkább az iskolában mérhető le.
Más országban szeretne élni a szlovákiai lakosság több mint fele, ez derült ki egy közvéleménykutatásból. A megkérdezettek 48%-a mondta azt, hogy Szlovákiában maradna, de nem mindenhol ilyen az arány, mondják a szociológusok. A felvidéki magyarok például inkább maradnának szülőföldjükön.
Amerika, Nyugat-Európa és Csehország. A GfK közvéleménykutató intézet legújabb felmérése szerint a szlovákiai lakosság nagy része ezekben az országokban élne szívesen. Főleg a fiatalok hagynák el hazájukat. Kiderült, hogy a szlovákok 48%-a élne továbbra is Szlovákiában, tehát 52%-uk inkább külföldi államot választana, ha megtehetné. 1000 embert kérdeztünk meg. Érdekesség, hogy keleti országot senki sem nevezett meg, mondja a GfK osztályvezetője. A Révkomáromi Sejé János Egyetem híradó által megkérdezett hallgatói azonban leginkább Szlovákiában maradnának. Nem tervezik, hogy külföldre menjenek az egyetem után.
Kiskoromban nagy vágyam volt külföldön élni, főként Amerikában, mert nagyon vonz az ottani élet, a csillogás, de itt vannak a szeretteim, és szerintem én itt is fogok maradni.
A felvidéki magyarok szempontjából a kérdést többször vizsgálta már a Fórum Kisebbségkutató Intézet. A reprezentatív felmérésekből az derült ki, hogy a magyarok erősen kötődnek szülőföldjükhöz.
Akik úgy gondolják, hogy elmennének Szlovákiából, ezek elsősorban akkor gazdasági okok miatt, viszont megint csak más felmérésekből tudjuk azt, hogy olyan emberek is, akik elmentek, nagyon sok esetben azután igyekeznek visszajönni, és vissza is jöttek.
A szociológus szerint a kivándoroltak többsége akkor marad végleg külföldön, ha ott alapított családot.
A Katalin bál idén is a jótékonyság jegyében telt el. A támogató jegyekből befolyt összeget most is hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére fordítják a szervezők. Az esten nem csak a klub tagjai vettek részt, hanem az adakozásban részt vállaló közéleti személyiségek is.
Több hazai és külföldi diplomata is ott volt a Katalin bálon, amely idén is a jótékonyságról szólt. Az est bevételéből rászorulókat támogatnak.
Az operaházat minden évben egyszer megtöltjük hátrányos helyzetű kisgyerekekkel, több mint 1000 kisgyerekkel az ország különböző részéről.
Kitüntetéseket is átadtak azoknak, akik segítettek abban, hogy egy fiatal és ígéretes hegedűművésznek saját hangszere legyen.
A hegedű tanárom kereste fel őket, úgy indult, hogy elküldött nekik egy videót rólam,
egy videót, ahol egy koncerten játszok, és ugye ők ezt visszajelezték, hogy ők engem támogatnak-e vagy nem, és ugye ezt föl kellett nyújtani olyan is általános iskolai eredményt is, hogy tudjanak támogatni.
A hegedű csaknem 1 millió forintba került. A szervezet tagjai azt ígérik, rövidesen újabb jótékonysági akciót indítanak.
Most jönnek a sporthírek, majd az időjárás jelentés. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, találkozzunk holnap is, minden jót, viszlát!
Az emésztési panaszok ellen.
Ön kérdez, a Richter válaszol. Hatékony megoldásunk a Dipankrin tabletta, amely 3 enzim együttes hatásával segíti az emésztést és enyhíti a puffadást, teltségérzetet. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Kis összegű kölcsönök rövid futamidőre, kezes és fedezet nélkül. Hívja a Providentet. 0-40-50-50-50. Provident. Így mindjárt más.
Ennivalóak vagytok?
Visznek is, mint a cukrot.
Ó, de hosszú ez a karácsonyi lista.
A Tesco-ban mindent megtalálsz. Ponty, pulyka, beigli, díszek, pazar, játékok és fantasztikus árak. Mi mindenre gondolunk, ami szépé teszi az ünnepet. A csillagszórót se felejtsd el.
Megédesítjük az ünnepeket. A 60 g-os boci tejcsokoládé Mikulás most csak 199 forint.